4 és kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Dél van.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen. Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő mélyébe fogadá a Szent Lélektől Szent Fiát. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Íme az Úrnak szolgáló leánya. Legyen nekem a te ígéd szerint. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
És az ige testélőn,
és mi köztünk lakozik. Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
Imádkozzál érettünk Istennek Szent Anyja,
hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önsd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a föltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében. Amen.
Időben. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a hírszerkesztő Sinkovics Andrea. Egyházi híreink következnek. Kérjük a Szent Lelket, hogy élessze fel a szeretet tüzét a szívünkben, és ösztönözzön minket arra, hogy örömmel tegyünk tanúságot az ő jelenlétéről életünkben, írta Ferenc pápa a közösségi médiában. November 1-én közös napon ünnepeljük az összes szentet, vagyis valamennyi megdicsőült lelket, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg. Minden szentek ünnepe a kötelező egyházi ünnepek közé tartozik, ezért a hívek számára előírás a szentmisén való részvétel. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. Mint írják, keleten már 380-ban megemlékeztek minden vértanúról. A nyugati egyház liturgiájában IV. Bonifác pápának köszönhetően került be az ünnep, aki miután megkapta a pogányistenek tiszteletére épült római panteont, 609. május 13-án Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel. Harmadik Gergely pápa kiszélesítette az ünneplendők körét. A Szent Szűznek, minden apostolnak, vértanúnak, hitvallónak és a földkerekségen elhunyt minden tökéletes, igaz embernek emléknapjává tette minden szentek ünnepét. IV. Gergely pápa döntése értelmében került az ünnep november 1-jére. Mindenható örökisten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közben járásukra bőven árazd ránk irgalmasságodat. Hangzik fel az ünnepi szentmise könyörgése minden szentekkor. E szavakkal a már mennybe jutott, üdvözült hívek közösségének, a diadalmos egyháznak a közbenjárását kéri, a földön élő lelkeket egybefogó, küzdő egyház. Imáinkban emlékezzünk meg azokról a szentekről, akik példájukkal megmutatták nekünk, hogy életünkben itt és most van lehetőségünk arra, hogy kövessük Jézust, hogy azon az úton járjunk, amelyet ő mutatott meg nekünk. Az Egri Bazilikában a halottak napi szentmisére tervezett rekviem előadása elmarad. Ternyák Csaba érsek úr minden szentek főünnepén november 1-én 18 óra 30 perctől mutat be szentmisét a bazilikában, és imádkozik elhunyt érsek elődjei lelki üdvéért. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. November 2-án tartjuk a halottak napját. Ezen a napon a katolikus egyház ünnepélyesen minden elhunytról, de különösen is a tisztulás állapotában lévő szenvedő lelkekről emlékezik meg. Olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtóközleményében. Hozzáteszik, az egyház a testi feltámadás és az örök élet hitével és az ebből fakadó reménnyel éli meg a halottak tiszteletének ősi cselekedetét, melynek minden nép a maga hagyományai szerint tesz eleget. Az egyház kezdettől fogva imádkozik a megholtakért. Szent Odiló Klüni apát kezdeményezte, hogy miután minden szentek ünnepén az egyház megemlékezik a mennyország szentjeiről, másnap az összes megholtról is emlékezzünk meg. 998-ban vált szokássá az ünnep, majd a 11. században a klüni bencések hatására széles körben elterjedt. Az egyház az ünnepen bizalommal kéri a mindenhatót. Add kegyelmedet elhunyt gyermekeidnek, hogy a földi élet halandóságát legyőzve örökre szemlélhessenek téged, aki alkottad és megváltottad őket. Bizony, mondom nektek, aki hallgat az én tanításomra és hisz abban, aki engem küldött, annak örök élete van, és nem sújtja őt az ítélet, mert már átment a halálból az életbe. Imáinkat járja át az élő Istenbe vetett hit, a bizonyosság az ő szeretetében, ami nem múlik el soha, és végig kísér minket életünkön és halálunkon keresztül egészen feltámadásunkig. A Katolikus Karitász Európai Uniós támogatás segítségével indította el a Lépj előre egyet projektet a hátrányos helyzetű településeken élő emberek munkaerőpiaci esélyeinek növelésére. A projekt Baranya és Heves vármegye 15 településén a helyi gazdasági lehetőségek fejlesztését és a munkaerőpiacról tartósan kiszorult emberek képzését, mentorálását célozza. A projekt célja, hogy 11 baranyai és 4 hevesi településen élő munkaerőpiacról kiszorult ember számára biztosítson lehetőségeket munkaszocializációs és készségfejlesztő programon és egyéni mentoráláson keresztül. Az érintett településeken a lakosok családi kertek létrehozásában, kompetenciafejlesztő programokban, képzéseken, valamint munkaerőpiaci mentorálásban vehetnek részt, elősegítve ezzel az önálló munkavégző képességük fejlesztését. a Veszprémi Főegyházmegye történetének fontos dátuma lesz 2025. április 26-a, Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása. A boldoggá avatási eljárás keretében a világi hatóságok és a szentélyavatási ügyek dikasztériuma engedélyével október 25-én megkezdődött a litéri temetőben Isten tiszteletre méltó szolgálója Bódi Mária Magdolna földi maradványainak kánoni vizsgálata. A litéri templomban október 22-én este szentmisét mutatott be Laposa Norbert plébános, majd a hívek együtt zarándokoltak a sírhoz, ahol imádságban emlékeztek meg Magdiról, aki életével és hitével példát mutatott a közösségnek. Ferenc pápa döntése értelmében 2025 áprilisában boldoggá avatják Bódi Mária Magdolnát. Az erre való lelki előkészület időszakát október 26-án tisztasági fogadalmának napján nyitották meg. Ebből az alkalomból Udvardi György veszprémi érsek meghívására Michael Wallace Benech érsek Magyarország apostoli nunciusa mutatott be szentmisét a veszprémi Szent Mihály főszékes egyházban. Homíliájában a nuncius úgy fogalmazott: bátorítsuk a fiatalokat, hogy találjanak hűséges barátokat, támogassuk a fiatalokat abban, hogy megtalálják a megfelelő forrásokat, amelyek segítenek nekik megbirkózni az erkölcsi tisztasággal kapcsolatos múltbeli, jelenlegi és jövőbeli erőfeszítéseikkel. Új logó és honlap is készült a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására való felkészülés jegyében. A kiemelkedő eseményre való lelki felkészülést kommunikációs eszközökkel is támogatja a Veszprémi Főegyházmegye. Hagyományos és interaktív megoldásokkal is igyekszik minél többeket bevonni, emellett látványos vizuális elemek alkalmazásával is hozzájárul az egységes, hatékony kommunikációhoz. Az Egri Főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési és szakképző intézmények lelkipásztorainak szerveztek találkozót október 30-án az érseki papnevelő intézetben. Az évi kétszeri értekezlet célja a lelkipásztorokat érintő speciális feladatok megvitatása. Lóci Tamás atyát, az Egri Főegyházmegye katolikus iskolák főhatósága elnökét hallják.
Egyik oldalról egyértelműen látszik az iskolai munkatervek olvasásakor, meg az intézmények látogatásakor, hogy komoly hatása van az iskolai lelkipásztornak az iskola életére, számolnak vele az igazgatók, folyamatosan együttműködnek, konzultálnak, de ez egy olyan terület, amit azt gondolom, hogy mindig lehet javítani, és főleg gyakorlati tanácsokkal lehet ellátni egyes lelkipásztorokat, akik nyilván egyéniségüktől függően valósítják ezt meg a maguk területén.
Lóci Tamás atya az idei tanév "Jöjjetek, imádjuk az Urat" mottója kapcsán arról értekezett, hogy ez a gondolat miként hat az iskolai életre, és ebben a lelkipásztoroknak milyen feladatai, lehetőségei lehetnek. Juhász Ferenc atya pasztorális helynök ezután számos az iskolai lelkipásztorokat érintő konkrét kérdésekben adott iránymutatást előadásában. A program további részében az aktuális feladatok ismertetése történt meg, de szó esett a korábban lezajlott igazgatók értekezletének eredményeiről is. A program érseki összegzéssel zárult, amelyet megelőzőleg lehetőség nyílt a személyes vélemények, gondolatok megfogalmazására is. A Fényeslitkei Szent Háromság templom kertjében a közelmúltban adták át a Lengyel Tibor szobrászművész alkotta keresztutat, melyet Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyés püspök áldott meg. Bákonyi János atyát hallják.
Az ötlet az alulról jövő kezdefényezés volt, tehát itt Fényeslitkén kerestek meg engem, illetve az egyházközség képviselőtestületi tagjait, hogy szeretnének egy keresztutat állítani. Ugye itt a keresztut, az első keresztut azért Jeruzsálemben található, Gabbatától ugye vezetett a Golgotáig, az egy 500 méter, egy 0,5 kilométeres út, amelyet a keresztények már kezdetekkor kövekkel, kis kápolnákkal jelöltek, Jézus szenvedésének állomásait, és utána ebből fejlődött ki egy ilyen 14 stációs imádságos keresztút, és amikor itt megkerestek, akkor úgy örömmel bólintottam rá, és ott az érdeklődés volt, hogy akkor a megvalósításban hogyan és mi módon induljunk el. Tűzzománctól kezdve faragásig, fáig sok minden előjött, de talán a legerősebb vagy a legnagyobb indítatás az út, hogy talán bronzból készítsük, és úgy nagy szerencsém volt, hogy a Lengyel Tibor tanár urat, a művész urat ismertem még Nyíregyházáról, és akkor őt kerestük meg, hogy ő ezt el tudná-e vállalni, és nagyon szívesen rábólintott.
Most pedig Lengyel Tibor szobrászt művészt hallják.
Lelkében Istennel élő emberként el tudom mondani, hogy ez számomra egy ima volt, amíg a 14 stáción gondolkodtam, dolgoztam. Ismerve ugye a történetet, ez a 14 állomás, ez már a középkorban kialakult, tehát rögzített, ezek kötelező, megjelenítendő történetek. Ugye a kérdés az volt, hogy ebben a méretben, ez egy 25x25-ös bronz táblákról beszélünk, hogy mi fér el. Ha egész alakos kompozícióban gondolkodtam volna, akkor olyan kicsi lett volna minden egyes alak, hogy talán nem élvezhető, nem látható a lényeg. Ezért úgy döntöttem, hogy igazából Jézus arca mindegyik képen van, és egy ilyen erős képkivágatát, egy ilyen portré méretű a vállak, és egy-két utalás jelkép, ami szerepel még a táblákon.
250 évvel ezelőtt Borromei Szent Károly ünnepén 1774. november 4-én nyitotta meg kapuit a Domus Universitatis. 2024. november 4-e különleges nap az egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen. Koszorúzással, kiállítással és tudományos programokkal emlékeznek az évfordulóra. 15 órakor hálaadó szentmisét mutat be a bazilikában Ternyák Csaba egriérsek, az egyetem nagy kancellárja. A szentmisét a Szent István Rádió közvetíti. Ezután a Gárdonyi Géza Színházban tartják az Örökség című Eszterházi Károly életét bemutató musical ősbemutatóját. November 5-én egésznapos tudományos konferenciát tartanak. Evangelizáció lesz Egerben a Lajosvárosi templomban november 9-én szombaton. A program 14 órakor dicsőítéssel kezdődik, 15 órakor tanítás hangzik el, melyet Agapé követ. 16 óra 30 perckor kezdődik a szentségimádás, 17 óra 30 perckor szentmisét mutatnak be, ezután közbenjáró imádság lesz. Az evangelizáció során közreműködik az Elizeus szolgáló csoport Budapestről, a Hegyközi Karizmatikus Megújulás és az Egri Szent II. János Pál Karizmatikus Közösség, mely szeretettel vár minden kedves érdeklődőt. Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben, a Barkóczi utca 5 szám alatt szeretettel várja az érdeklődőket nyílt napjaira. November 6-án és november 13-án a 4 évfolyamos gimnázium és az 5 évfolyamos technikum oktatás ágazatának bemutatása történik a Barkóczi úton. 10 órától betekintést nyerhetnek az érdeklődők a tanórákba, a szakirányoknak és tagozatoknak megfelelően. Az angol nyelv, az általános, a vizuális kultúra, az énekzene és digitális kultúra tagozat, oktatás ágazat szakmai tárgyaiba. A részletes tájékoztató az iskola honlapján a www.gyakorló.uni/eszterházi.hu címen olvasható. Minden érdeklődőt szeretettel vár az Eszterházi Károly Katolikus Egyetem gyakorlóiskolája Egerben nyílt napjaira.
Reklámot hallottak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg az evangéliumot és a mai nap szentírási részletéhez tartozó elmélkedést.
Evangélium Szent Lukács könyvéből. Abban az időben néhány farizaus jött Jézushoz és figyelmeztették. Sietve távozzál innen, Heródes meg akar ölni. De ő ezt válaszolta: menjetek, mondjátok meg annak a rókának, Íme, ördögöket űzök és gyógyítok ma és holnap, csak harmadnapra fejezem be. De ma, holnap és holnap után tovább kell járnom utamat, mert nem veszhet el próféta Jeruzsálem nélkül. Jeruzsálem, Jeruzsálem, te megölöd a prófétákat és megkövezed azokat, akiket hozzád küldtek. Hányszor akartam egybegyűjteni fiaidat, mint ahogy a tyúk szárnya alá gyűjti csibéit, de te nem akartad. Meglátjátok, elhagyott lesz házatok. Mondom nektek, nem láttok engem mindaddig, amíg el nem jön az az idő, amikor így kiáltoztok. Áldott, aki jön az Úr nevében. Ezek az evangélium igéi.
Áldunk téged, Krisztus! De mi mindezekben diadalmaskodunk azáltal, aki szeret minket. Biztos vagyok ugyanis abban, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem jelenvalók, sem eljövendők, sem hatalmasságok, sem magasság, sem mélység, se egyéb teremtmény el nem szakít bennünket Isten szeretetétől, amely Krisztus Jézusban, a mi Urunkban van. Nem szakíthatott el minket Krisztus szeretetétől Jézus halála, mert az Atya feltámasztotta őt. Nem szakíthatott el Jézus megdicsőült élete sem, hiszen több napon át megjelent az apostoloknak, és szent sebeit, mint az isteni irgalom és a bűnbocsánat forrását mutatta föl nekik. Nem szakíthattak el a bukott angyalok és fejedelemségek sem, mert nem tudták Istent megakadályozni irántunk való szeretetében, hanem ő rontotta el a sátán műveit. A teremtett világ sem tudott Isten szeretetének gátat vetni, mert Isten minden teremtményt Krisztus lába alá vetett. Isten szeretete teremtő, mindenható szeretet. Semmi sem riasztja meg, semmi sem bizonytalanítja el, semmi sem tartóztatja fel. Nem szakíthat el Isten szeretetétől a mi halálunk sem, mert ígéretet kaptunk rá, hogy fiához hasonlóan minket is feltámaszt, s ennek zálogát a Szent Lelket már is megadta nekünk. Nem szakíthat el az élet, sem a jelen élet nyomorúságai, mert azokat is megszentelte Krisztus földi élete, és üdvösségünkre fordítja. Sem az eljövendő élet, hiszen ő maga készít helyet nekünk. Nem szakíthatnak el a bukott angyali fejedelmek sem, mert bár ideig óráig van még némi látszathatalmuk, mi Jézus Krisztus Isten fiúi életében vagyunk beiktatva, és így a mi lábunk alá is vetette őket az Atya. A teremtett világ sem szakíthat el bennünket Istennek Krisztusban kinyilvánított szeretetétől, mert a teremtett világot is Jézus Krisztus uralma alá rendelte, akinek mi társörökösei lettünk. A természetes és a természet fölötti hatalmak nem. Egyedül mi magunk vagyunk, aki erőnek erejével kiszakíthatjuk magunkat Isten szeretetéből, s akár hátat is fordíthatunk neki. Ezért kizárólag saját magunktól van okunk félni, saját magunkkal szemben van okunk bizalmatlannak lenni. De bizonytalanságunk, álhatatlanságunk ellen van orvosság. Az Úristenbe vetett bizalom, az ő szeretetében való elmerülés, uralmának érvényesítése életünk minden területén.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumát szlovák nyelven.
Čítanie zo svätého evanjelia podľa Lukáša. V istú sobotu vošiel Ježiš do domu, ktorého si popredného farizeja stolovať, a oni ho pozorovali. A hľa, bol pred ním akýsi človek, ktorý mal vodnatielku. Tu sa Ježiš obrátil k zákonníkom a farizejom a opýtal sa, slobodno v sobotu uzdravovať či nie, ale oni mlčali. Vzal ho teda, uzdravil ho a prepustil. A tamtým povedal, ak niekomu z vás padne do studne syn alebo vol, nevytiahne ho hneď hoc aj v sobotu? A nevedeli mu na to odpovedať. Počuli sme slovo Pánovo.
Most roma nyelven ismerhetik meg a mai nap evangéliumát.
Inke ande kodo časo opre rodeles uni farizeusa. Opre a hardeles kogindo, zsatarkat harnáskat hemajdúr, o heródoka melte mudár eltut. Kadipendas lenge, zsán penen kodolavú pake, Aké a gyeszhajde te háre bengesz násabab, haj szityára, vnuma trito gyeszavogáta. Haj szágyesz te hára, haj okáverde te hára, trubul te zsabmurodrom majdúr. Ke nastigavel kodi, ke proféto avralo Jeruzsálemot te haszol.
Hallgassák meg a mai nap evangéliumi részletét német nyelven.
Evangelium nach Lukas. Zu dieser Zeit kamen einige Pharisäer zu ihm und sagten, Geh weg, verlass dieses Gebiet, denn Herodes will dich töten. Er antwortete ihnen, Geht und sagt diesem Fuchs, ich treibe Dämonen aus und heile Kranke heute und morgen, und am dritten Tag werde ich mein Werk vollenden. Doch heute und morgen und am folgenden Tag muss ich weiterwandern, denn dein Prophet darf nirgendwo anders als in Jerusalem umkommen. Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die zu dir gesandt sind. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich sammeln, so wie eine Henne ihre Küken unter ihre Flügel nimmt, aber ihr habt nicht gewollt. Darum wird euer Haus von Gott verlassen. Ich sage euch, ihr werdet mich nicht mehr sehen, bis die Zeit kommt, in der ihr ruft. Gesegnet sei er, der kommt im Namen des Herrn. Selbst den Staub eurer Stadt, der an unseren Füßen klebt, lassen wir euch zurück. Doch das sollt ihr wissen, das Reich Gottes ist nahe. Ich sage euch, Sodom wird es an jenem Tag nicht so schlimm ergehen wie diese Stadt. Wort des lebendigen Gottes.
Szentek, szent életű emberek.
Boldog Romzsa Tódor, püspök és vértanú. 1911. április 14-én született az akkor Magyarországhoz tartozó kárpátaljai Munkácson, katolikus magyar családban. Érettségi után főpásztora Rómába küldte, ahol teológiai tanulmányait a Gregoriana Egyetemen végezte. Rómában szentelték pappá 1936. december 25-én. Parókus, majd az ungvári papnevelő intézetben spirituális és teológiai tanár. Soha nem tett különbséget ruszin, ukrán, orosz és magyar kispapok között. Rajongásig szerette népét. Ezért arra buzdította ruszin papnövendékeket, hogy népük felemelkedésén fáradozzanak. Növendékeit az ateizmus elleni harcra készítette fel. Minden egyes filozófiai tételnél megemlítette azt az ellenvetést, amely az ateisták részéről felmerülhet, és egyúttal megadta rá a választ. Tanítás közben biztos tudás sugárzott róla. Erre a biztos tudásra nevelte növendékeit is, és azt akarta, hogy a katolikus világnézetet szakértelemmel és magabiztosan képviseljék. Arra törekedett, hogy a kispapokban a hivatás kegyelmét egyre jobban kibontakoztassa. Paptársa is követendő példát láttak benne. 1944. szeptember 26-án szentelték püspökké Ungváron. Jelmondata, szeretlek téged, Uram, én erősségem, az Úr az én erősségem és oltalmam. A második világháború után megkezdődött a keleti rítusú katolikusok beolvasztása az orosz pravoszláv egyházba. Templomaikat elvették. Mivel paptársaival együtt nem tagadta meg a szentszékkel való egységet, elkezdődött a papok üldözése. Hruscsov, az ukrajnai kommunista párt központi bizottságának első titkára Sztálinhoz fordult azzal a kéréssel, hogy engedélyezze számára a Rómával egyesült egyházi vezetés likvidálását az egykori magyar városban Ungváron. Amikor Lóka községben befejeződött a templom felújítása, annak 1947. október 26-án történő felszentelésére Tódor püspököt kérték meg. Az ünnepélyes templom szentelés után a püspök és kísérete a beregszőlősi plébánián ebédelt. Itt a helybeliek figyelmeztették, hogy a falu végen idegen férfiakat és autókat láttak, ezért a püspök a következő napra halasztotta a hazatérést. Másnap hétfőn 9 óra tájban indultak hazafelé. Beregszőlőstől 2-3 kilométer távolságban azonban egy nagy, 12 kerekes teherautó teljes sebességgel hátulról belerohant a püspököt szállító lovaskocsiba. A püspök és Baczynszky Dániel parókusatya az úttestre zuhantak. Kísérőit, a titkáratját és a két kispapot pedig az ütközés ereje 10 méterre röpítette a mezőre. A támadók a püspököt és a parókhust agyba főbe verték. Tódor püspök fejsérüléseket és állkapos törést szenvedett a vastárgyakkal való csapásoktól. A merénylők rövid időn belül végeztek volna áldozataikkal, de Iványi felől megjelent a postát szállító autó, a mezőn át pedig a falu felől emberek közeledtek. Erre a támadók elmenekültek. A sebesülteket a postaautón a Munkácsi kórházba szállították, ahol az orvosok mindent megtettek értük. Tódor püspök egész testét horzsolások és kék foltok borították. A kórház főorvosa másnap egy fiatal leányt alkalmazott betegápoló nővérnek. A főorvos igyekezett eltávolítani a nővéreket és a hozzátartozókat. Másnap Tódor püspök meggyont és megáldozott. Csak folyékony táplálékot tudott magához venni. A főorvos és helyettese péntekről szombatra virradó éjjel nagyon késői időben vizitet tartottak. A nővéreket kiparancsolták a betegszobából. Amikor a nővérek visszajöttek, a püspök felsóhajtott: Jézusom! Majd látták, hogy az egész testét megrázó görcs után nem mozdul többé. Baczynszky atya csak annyit tudott mondani, volt itt egy nővér, és a püspök atya orra alá tartott valamit. Ez a vallomás és az orránál kezdődő kékülés arra mutatnak, hogy a méreg a belégzéssel szívódott fel, és az okozta halálát, mint egy 10 perc múlva. 1947. november 1-én. Csak másnap vasárnap este engedélyezték a püspök testének hazaszállítását a Munkácsi kórházból. Hétfőn a hívek egész nap búcsúztak a székesegyházban felravatalozott főpásztoruktól. November 4-én délelőtt, a Szent Liturgia után Tódor püspököt a székesegyház kriptájában temették el. 28 görög katolikus vértanútársával együtt 2001. június 27-én Lvovban, Ukrajnában II. János Pál pápa aranyszájú Szent János liturgiájának keretében a boldogok sorába iktatta. Imádkozzunk! Istenünk, te boldog romzsa Tódor püspököt és vértanút több nemzetiségű híveid lelki pásztorává tetted. Segíts, hogy megalkuvás nélküli tanúságtételének és életáldozatának példáját keresztény életünkben mi is hűségesen kövessük. Amen.
Imádság Csepelényi György pálos vértanú boldoggá avatásáért. Istenünk, benned bízók erőssége, te arra hívtad Csepelényi Györgyöt, hogy boldog Özséb követőjeként híveidet megerősítse a katolikus hitben, és összegyűjtse, ami szétszóródott. Életáldozata hite és irántad érzett hűsége példaként ragyog előttünk. Add, hogy mielőbb a boldogok között tisztelhessük őt. Amen.
Sorry. időben.
Október 31-e, csütörtök van. A Szent István Rádió mikrofonja előtt nagyon sok szeretettel köszöntjük a ma névnapjukat ünneplő farkasokat. A farkas régi magyar személynév, azon ritka eredeti magyar neveink egyike, melyeket nem szorítottak ki a keresztény nevek. A farkas nevet a középkor óta folyamatosan használják. Jelentése a szó maga. A farkasok védőszentjükként tisztelhetik azt a Wolfgang Lupuszt, aki szerzetes volt, őseink térítője, majd regensburgi püspök. Kitűnő pedagógus is volt. Ő irányította többek között Szent István feleségének, Boldog Gizellának a nevelését. 994-ben hunyt el. Megemlítek még másik két Lupuszt is, az egyik rabszolga volt és vértanú, a rómaiak korabeli Pannóniában. A másik pedig franciaországi püspök volt, aki 643-ban hunyt el. A jóisten éltesse sokáig minden kedves farkas nevű hallgatónkat, a ma születésnapjukat ünneplőket, és természetesen mindazokat is, akiknek valamilyen okból emlékezetes ez a szép mai nap. Köszöntésként tőlünk a Szent István Rádió munkatársaitól most kérem, fogadják szeretettel a következő zeneszámot. A jóisten éltessen minden kedves ünnepeltet!
Te látszol a szememben, mégis szép a
kalendárium. A Szent István Rádió hullámhosszán javaslom most képzeletben lapozzuk fel együtt a kalendáriumot, és elevenítsük fel a mai nap, azaz október 31-en fontosabbé és jelesebbé fordulóit. Először azokra a személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon születtek. 1795-ben Londonban született John Keats, angol romantikus költő. Lord Byron és Shelley mellett az angol romantikus költők második generációjának egyike volt, a szépség költője. A verseit csupán néhány évvel halála előtt jelentették meg. Élete során a kritikusok nem mindig nézték jó szemmel a munkásságát, de a 19. század végére az egyik leghíresebb angol költővé vált. Keats költészetét leginkább a nagyon érzékeny és érzelmes képi világ jellemzi, amit az olvasó az ódái olvasása közben vehet észre legkönnyebben. Keats teljes lényével nyitott volt a szépség minden jellegű befogadására, valamint sokat foglalkozott a boldogság és azon belül is a saját boldogságának nyughatatlan keresésével és annak leírásával. Az irodalom szépségei számára felfoghatatlan csodák. Rajongással beszél és ír költőtársairól és dicső elődeiről, Shakespeare-ről és Homéroszról. Keats igazi esztéta költő, aki a szépséget újra definiálja. A szépség igazság, az igazság szépség. Ez minden, amit tudtok-e földön, és amit kell tudnotok. Művei Álom és költészet, Izabella, Hiperion és Szent Ágnes este címekkel jelentek meg. Keats verseit többek között Kosztolányi Dezső, Tóth Árpád és Szabó Lőrinc fordította magyarra. 1903-ban született Pásztori Edit, Bartókné Pásztori Ditta zongoraművész, aki 1963-ban lett érdemes művész, és aki Bartók Béla második felesége volt. Tanulmányait férje vezetésével fejezte be. Első közös fellépésük a szonáta két zongorára és ütőhangszerekre bázeli bemutatója volt 1938. január 16-án. 1938-tól további két zongorás hangversenyeket adott Bartókkal Európában és az Amerikai Egyesült Államokban. 1946-tól Budapesten élt, 1960-tól koncertezett itthon és külföldön. Amikor férje halála után zongoraművészként a nyilvánosság elé lépett, szinte kizárólag csak Bartók műveket játszott. Hanglemezfelvételeken, hangversenyeken vállalkozott arra, hogy továbbadja Bartók műveinek előadói stílusából mindazt, amit elsajátítani tudott. Bartók tolmácsolásában olyasmit mutatott fel a művekben, amelynek csak fölismeréséhez is az ő tehetsége, elmélyedése és személyisége kellett. 1922-ben született Barbara Bel Geddes, amerikai színésznő, művész, akinek legismertebb szerepe Ellie Ewing volt a Dallas című filmsorozatban, de szerepelt a Macska a forró bádok tetőn eredeti Broadway produkciójában, ahol Maggie-t alakítottam, és Hitchcock Szédülés című filmjében is. Számos díjat kapott pályája során, egy Golden Globe díjat, egy Emmy díjat, valamint további kétszer jelölték Golden Globe-ra, kétszer Emmy díjra és egyszer Oscar díjra is. Bel Geddes a Dallasból ment nyugdíjba 1990-ben, és Northeast Harbori otthonában telepedett le, ahol folytatta a munkáját, mint képzőművész. Sőt, kiadója volt számos gyermekkönyvnek is. Házasságából két lánya született. Tüdőrákban hunyt el 2005-ben. 1929-ben Nápolyban született Bud Spencer, olasz színész, akit láthattunk többek között az Extra Large vagy a Piedone című filmekben. Eredeti nevén Carlo Pedersoli volt. 8 évesen lett tagja a helyi úszóklubnak. Tanulmányai eredményei egészen kimagaslóak voltak. 5 évesen volt elsős, majd az 5. osztályt átugorva került 6-osztályos gimnáziumban. Ezután a Római Egyetem vegyészkara következett. Mindössze 16 évesen vált az egyetem hallgatójává. Tanulmányait azonban meg kellett szakítania, mert a család 1947-ben elhagyta Olaszországot és Brazíliába költözött. Folytatta az egyetemet, bár már nem a vegyészmérnöki, hanem a jogi karon, illetve a sportolást. 1949-ben mellúszásban olasz bajnoki címet nyert. 1950-ben a 100 méteres gyors úszás bajnoka lett, egy perc alatti idővel. Még ebben az évben az olasz vízilabda válogatottal Európa-bajnoki címet nyert. Miután aláírta első hollywoodi szerződését 1967-ben, visszavonult az aktív sportolástól. Utolsó vízilabda mérkőzését a Kárpáti György és Gyarmati Dezső filmjelezte magyar válogatott ellen vívta. Barátnőjével Maria Amatóval 1960-ban kötöttek házasságot. Ebben az időben dalokat szerzett, szöveget írt, kisebb reklámfilmekben szerepelt, árult autót és festéket is. Három gyermekük született, Giuseppe 1961-ben, Krisztine 1962-ben és Diamante 1972-ben. Bár már korábban is szerepelt filmekben, csak első tengeren túli szerződése az Isten megbocsát én nem bírta rá, hogy felhagyjon sportolói pályafutásával és költözzön át Amerikában 1967-ben. Ennek a filmnek a forgatásán növesztette meg szakállát és alkotta meg, majd vette fel a Bud Spencer művész nevet, melyet még abban az évben jogilag is erre változtatott, mivel eredeti neve sportolói pályafutásához kötődött. A név kedvenc színészére, Spencer Tracyre és az egyik kedvenc sörének nevére utal. Itt ismerkedett meg Terence Hill-lel is, és derült ki az is, hogy Olaszországban már egyszer szerepeltek együtt, a Hannibal 1959-es forgatásán, akkor még mindketten az eredeti nevükön. Mivel közös jelenetük nem volt, így nem valószínű, hogy akkor találkoztak. 1967-től 85-ig nem kevesebb, mint 17 filmben szerepeltek együtt, mely számára is meghozta a sikert és az elismerést, valamint legendává emelte duójukat. 1985-ben aztán mindketten külön utakra tértek. Spencer megalapította saját légitársaságát, melyet később eladott, hogy megvehessen egy gyermekruhákat gyártó textilüzemet, illetve beindíthassa saját étteremláncát. Közel 10 év múltán, 1994-ben ismét összeállt a legendás páros egy utolsó közös film, a Bunyó karácsonyig leforgatására. Ezután útjaik végleg külön váltak. Kalendáriumunk folytatásában most olyan jeles személyekre emlékezünk, akik jó néhány évvel ezelőtt a mai napon hunytak el. 1926-ban Detroitban hunyt el Harry Houdini, magyar származású amerikai illúzionista és bűvész, minden idők legnagyobb szabaduló és a modern kor egyik legnagyobb előadó művésze. A 7. kerületben született Budapesten, de mégis azt állította, hogy az Amerikai Egyesült Államokban látta meg a napvilágot, ám bár lehet ez is hozzátartozott az őt körülvevő mítoszhoz és a kialakult legendákhoz. Fiatal srácként volt cipőpucoló és újságkihordó fiú is, majd felismerte a lehetőséget a bűvészetben. Trükkjei miatt kezdetben a kártya királya, majd később a bilincsek királya névvel illették. Nem csak a bűvészetben jeleskedett, hiszen 1916 és 23 között 5 filmet is készített. 9 alkalommal választották meg az Amerikai Bűvészek Társaságának elnökévé, és a Londoni Bűvészek Klubjának is volt elnöke. Néhány kivétellel maga találta ki a trükkjeit, csak 4 segítőtársa tudta a legnehezebb mutatványok megoldását. Volt azért 1-2 olyan száma is, amelyet ők sem ismerhettek, és a mester tudta csak a titkot. Munkásságának elismerése, hogy egyike azon magyaroknak, akik csillagot kaptak a hollywoodi hírességek sétányán. 1993-ban hunyt el Federico Fellini, olasz filmrendező, forgatókönyvíró. A II. Világháború után az olasz filmművészetben kibontakozott egy új irányzat, a neorealizmus. Ezen az úton elindulva találta meg Fellini saját, senkivel össze nem téveszthető stílusát. A szánalom, a megértés, az együttérzés, még neorealista, a költői emelkedettség, a groteszk humor, a miszticizmus azonban már egy másik út. Az országúton, az édes élet, a 8,5, később a Fellini Róma és az Amarcord új utat jelöltek ki a filmművészetben. Fellini filmjeiben a valóság, az emlékek és az álmok sajátos módon olvadnak egyé. Művei az emberi kiszolgáltatottságot, képmutatást, ostobaságot és kisszerűséget szeretetteli, gyakran harsány humorral jelenítik meg. Talán nincs még egy olyan rendező a filmvilágban, akinek alkotásai annyi személyes élményből és emlékből épülnének fel, mint Fellinié. 2011-ben hunyt el Albert Florian, labdarúgó, edző. Az FTC labdarúgója 75-szörös válogatott volt 1952-től 74-ig. Játszott olimpián, világbajnokságon, Európa-bajnokságon bronzérmes csapatban. 1967-ben elnyerte a France Football aranylabdáját. 1968-ban világválogatott volt. Edzőként dolgozott Líbiában első osztályú csapatnál, valamint az FTC ifjúsági csapatánál. Volt utánpótlás szakágvezető, szakosztály igazgató, majd 1990-től szakosztály alelnök. 1970-ben Hoffer Józseffel megjelent Rúgd a labdát című műve. Ő volt az egyetlen magyar aranylabdás válogatott labdarúgó, a nemzet sportolója, akinek becenevei Császár és Flóri voltak. Évfordulónaptárunk végéhez közeledve most néhány a mai naphoz köthető jeles eseményt elevenítek fel. 1908-ban fejeződött be a negyedik újkori nyári olimpia Londonban. Ezen az olimpián összesen 110 versenyszámban osztottak érmeket, 22 országból, 21 sportágban küzdött 1999 férfi és 36 női résztvevő. Ezen az olimpián volt először versenyszám a műkorcsolyázás, ezzel London lett az első olimpiai város, amely téli eseményeket is rendezett. A magyarok 63 fős küldöttséggel érkeztek, és mindössze 3 aranyérmet nyertek. És végül, de nem utolsó sorban, 1983-ban Tokióban nagy díjat nyert a Neoton Família együttes Holnap hajnalig című száma. A Tokióban rendezett Yamaha Song Fesztiválon a Neoton Família két szólistája, Csepregi Éva és Végvári Ádám lépett fel. Ez volt az egyetlen eset, amikor magyar előadó nyerte a nagy díjat. Kedves hallgatóink, október 31-i kalendáriumunkat hallották.
Senki se szeret, szoríts jobban, mellettem vagyok én. Téged fest egy még újabb követ, de barátságom csillagidőt igény. Én is elvezem arkomat, sajátodat te is bélted. Közben szabadságot kéred, visszakéred. Holnap hajnalig ébren őrizzük álmunk. Holnap hajnalig minden rendben találunk. Érintsd meg a lelkem még egyszer. Érintsd meg, és aztán senki se szeret, rohanj hozzám, melletted leszek én. Éjszakánk már nem lehet ilyen, de barátságunk védeni fog meg én. Én is őrzöm arcomat, saját tudat te is félted.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90